Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 35 évvel vagyunk Marosvásárhely fekete márciusa után. Évről évre elmondjuk, hogy a város 1990. március 19-én és 21-én véres etnikai konfliktusnak volt a helyszíne. A város olyan veszteségeket szenvedett, amelyek máig érezhetők, és sorolhatnám a sokszor elhangzott mondatokat. A mai Naprakész teljesen új megvilágításban helyezi a fekete március eseményeit. Dr. Salat Levente, nyugdíjas egyetemi tanár a mai Naprakész vendége, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok.
Marosvásárhelyi fekete márciusról beszélgetünk. A tudományelméleti műhely tagjaként hogyan emlékszik a marosvásárhelyi eseményekre, illetve hol érte Önt a fekete márciusnak a híre?
Hát, hogyha szóba hozta a tudományelméleti műhelyt, akkor ahhoz, hogy érteni lehessen azt, amit válaszként a kérdésére mondani tudok, azt hiszem röviden ki kell térni arra, hogy mi volt ez a tudományelméleti műhely. Tehát 1980-as évek második felében Sepsiszentgyörgyön, akkor ott éltünk a családommal, működött egy önképzőkör, fiatal értelmiségiek, akik oda kaptak kihelyezést egyetemi tanulmányaik elvégzését követően, mérnökök, tanárok, tulajdonképpen ez a két kategória volt képviselve a tagok körében. Tehát ezek a fiatal értelmiségiek több éven keresztül, két hetente találkoztak a megyei múzeum, a megyei könyvtár egyik termében, és ott rendkívül elvont különböző elméleti kérdéseket vitattak meg, nagyon komolyan írásos előadásokat hallgattak meg, koreferátumokat készítettek az elhangzottakhoz, és ez a munka folyt éveken keresztül, és miközben nagyon elvont jellege volt az egésznek, a kör tagjait alapvetően az erdélyi magyarság helyzetével, kilátásaival kapcsolatos kérdések foglalkoztatták, izgatták, és az egész kezdeményezést végig belengte a disszidenciának egyfajta hangulata. És aztán a dolog úgy alakult, hogy 88-as év végén, 89-es év első felében a körnek ez a tulajdonképpen a nyilvánosság számára hozzáférhető formában zajló munkája ellehetetlenedett, és akkor a kör átfogalmazta saját magát ideológia kritikai műhelyé, és nyíltabb formában fölvállalva a diszidenciát, de nem számolta föl önmagát, hanem követte az események alakulását. Most ebben az állapotban talált bennünket a fordulat, és akkor hát illetékeseknek éreztük magunkat, nagy érdeklődéssel követtük az eseményeket, reagáltunk egyikre másikra, és én utána néztem most a dokumentumaim között, magam számára is meglepetés volt, hogy 90. január 6-án megfogalmaztunk egy állásfoglalást, amelyben hát szóvá tettünk, aggodalmunkat fejeztük ki, testületileg a kör nevében néhány olyan jelenséggel kapcsolatosan, amelyek szerintünk hát orvoslásra szorultak volna. Nagyon érdekes, hogy ebben a dokumentumban kiemelt helyen szerepel az, hogy az események intézői ott Szentgyörgyön teljesen ignorálták azt, hogy ez az egész történet Romániában zajlik, hogy van egy tágabb román társadalmi kontextusa annak, amit ők ott tesznek, gondolnak, és az, hogy mit gondolnak a románok arról, amit ők ott tesznek és gondolnak, ezzel senki nem foglalkozott. És akkor mi ebben az állásfoglalás című dokumentumban teszünk is egy javaslatot arra, hogy induljon egy Párbeszéd nevű rovat a napilapban, a Szentgyörgyi napilapban, háromszék neve viselte már akkor, nagyon fontos szerepe volt az események alakításában, és javasoltuk, hogy ebben a Párbeszéd című rovatban kerítsünk sort olyan dolgoknak a megvitatására, amik nagyon nyilvánvalóan kiszorultak a dolgok intézőinek a figyelméből, látóköréből. Na most, én közben Részt vettem január 9-én és január 16-án az RMDS kolozsvári és marosvásárhelyi alakuló értekezletein, és ott két dolgot láttam. Tehát egyrészt fantasztikus volt látni azt, hogy mekkora politikai potenciál ismerszik meg abban, ahogy az RMDS, vagy az erdélyi magyarság megszervezi magát politikailag, tehát ott egy rendkívül impozáns politikai grémiumot lehetett látni, akik rendkívül komolyan végezték a munkájukat ebben a helyzetben. És ott ugyanazt tapasztaltam, hogy semmiféle jele nincs annak, hogy bárkit foglalkoztatna az a kérdés, hogy mit gondolnak a románok arról, amiket itt mi csinálunk, és amiket mi a jövővel kapcsolatosan elképzelünk, megfogalmazunk. Tehát ugye közben zajlott ez a rendkívül dinamikus és impozáns politikai szerveződés, és közben az, hogy ennek mi lehet a következménye, azzal senki nem foglalkozott. Tehát akkor én emlékszem, hogy úgy fogalmaztam meg magam számára, hogy itt az erdélyi magyarság kitalál egy világot a maga számára, amiben nincsenek románok, és hogy ennek a fenntarthatósága, működtetése minden bizonnyal nem lesz problémátlan, illetve hogy a dolognak még lehet súlyos következménye is. Most tehát ez, amit a tudományelméleti műhely kínált a perspektívából, föl tudok idézni az akkori élményekből, de most arra a kérdésre, hogy hol ért a fekete március híre, arra nagyon pontosan emlékszem, én akkor Budapesten tartózkodtam, hosszú évek elteltével végre először utazhattam ki az országból, korábban nem kaptam útlevelet, és egy román-magyar értelmiségi találkozóra utaztam ki, ami egy nagyon fontos esemény volt az akkori lázas napokban. Ezt az eseményt egy német sajtó, hát menedzser, egy von Ferenci nevű ember kezdeményezett, és aztán a Magyar Külügyminisztérium volt az esemény szervezője és finanszírozója. Most erre a találkozóra 50-50-valahány igen magas rangú és neves értelmiségi utazott ki Romániából, illetve vett részt Magyarországról. A román résztvevők közül Gabriel Liceanu, meg Mircea Dinescu, Marius Tabacu, Smarandainak neve említhető. Magyarok azok nyilván többen és sokan voltak, de Csóri Sándor és hát Konrád György, ugye két emblematikus név, nagyon különböző ideológiai álláspontokról, tehát sokan vettek ott részt. A résztvevőket a Gellért szállóban szállásolták el, és én... Amikor a hír megérkezett, akkor a Gellért szálló halljában, előcsarnokában Fehér Ferenccel és Heller Ágnessel beszélgettem éppen. Kevéssel az előbb mutattak be engem nekik, és ők rendkívül nagy érdeklődéssel és módszeresen kérdeztek ki engem az erdélyi állapotokról. Na most, hogy ott mi hangzott el konkrétan, én arra nyilván már nem emlékszem, de azt gondolom, hogy azok alapján, amiket én mondhattam nekik, nem volt nehezen érthető, hogy mi történt tulajdonképpen Vásárhelyen, tehát ott vettük, hárman együtt voltunk, amikor megérkezett a hír. Most ami aztán következett, ugye az nagyon szomorú, ennek a hírnek a hallatán ez a találkozó kudarcba fulladt, egy nagy gonddal előkészített közös nyilatkozat végül is nem került aláírásra a résztvevők által, hanem aztán utána az történt, hogy mind a két fél, mind a románok, mind a magyarok a maguk kényszerpályáján kényszerültek arra, hogy állásfoglalásokat fogalmazzanak meg, ígéretet tegyenek közzé. Nyilván mindkét részre ítélték az eseményeket, de hát az, hogy ebben a helyzetben már közös nyilatkozatot egyik fél sem tartott vállalatónak, az egy eléggé nyilvánvaló jele volt annak, hogy mekkora megrázkódtatás volt ez, ami ott Budapesten hallottunk.
Jól érzem azt, hogy önök a tudományelméleti műhely tagjaiként, hanem is megjósolták a marosvásárhelyi eseményeket, de utaltak arra, hogy kirobbanhat egy a fekete márciushoz hasonló eseménysor?
Hát nézze, ezt én így semmivel bizonyítani nem tudom, de a dolgokat mindenképpen föl lehet fogni így is. Tehát ugye ez a január 6-án fogalmazott állásfoglalás, ez sehol nem jelent meg azután nyomtatásban, de hát nekem megvan, az egy hiteles dokumentum, és hát az nem hangzik el benne, hogy itt számolni kell az erőszakkal, vagy hogy olyan következményekkel is, amik akár ideig elfajulhatnak, de a nagyon súlyos aggodalom azzal kapcsolatosan, hogy a román fél ignorálása a jövő tervezés összefüggésében, vagy mindenféle megfontolásnak a mellőzése, ami azzal kapcsolatos, hogy a mi jövőtervezésünket illetően hogyan a jövőtervezésünknek a tekintetében mit gondolnak a románok, ez nagyon hangsúlyosan benne van. Tehát azt lehet mondani, hogy a sorok között igen, benne volt az is, hogy tartani kell attól, hogyha ezen az úton megyünk tovább, akkor abból baj is származhatik.
Említette a Háromszék című napilapot és a javasolt Párbeszéd nevű rovatot, ami lett volna, ha kérdéseknek sokak szerint nincs relevanciája, azonban a múlt hibáiból tanulni kell. Párbeszéddel az ön meglátása szerint elkerülhetők lettek volna, lehettek volna a vásárhelyi események, ha van párbeszéd a román és a magyar közösség között, mert az, hogy az értelmiségiek egymással beszélgettek, az egy dolog, de az átlagemberek szintjén a párbeszéd az nem biztos, hogy olyan volt, amilyennek ez lennie kell, legalábbis az események azt mutatják, hogy a tömeg megvezethető volt.
Hát nézze, igen, ugye sok rétege van ennek a történetnek, és amikor az ember nagy általánosságok szintjén mond ítéletet, akkor bizony abban nem férnek bele a sajátos marginális esetek, de ugye, tehát egyrészt visszatérve a mi kezdeményezésünkre, tehát ennek a párbeszéd, a javasolt párbeszéd rovatnak a kidolgozásában eljutottunk odáig, hogy elkészült vagy 3 vagy 4 olyan vita irat, amit rögtön közölni lehetett volna a Háromszék napilapban. Ezek is megvannak, és hát nem került sor ezeknek a közlésére. Tehát, hogy ugye ez azt mutatja, hogy akkor senki nem volt hát fogékony arra, hogy volna érdemes helyet pocsékolni egy ilyen kérdésre a Háromszék oldalain, amikor annyi minden fontos egyéb dolog van, amit el kell intézni. Tehát, hogy erre fogékonyság nem volt. Na most túl ezeken a mikroperspektívákon, ugye én azt gondolom, hogyha a kérdésnek a tulajdonképpen érdemére térünk vissza, akkor ott ugye ugyanúgyan ön is sugalt a megfogalmazásában, be kell látnunk, hogy nem lettek volna esélyei a párbeszédnek, és én 2 komoly okot is föl tudok hozni annak alátámasztására, hogy miért van ez így. Ugye, tehát, hogyha belegondolunk, akkor a román-magyar közös történelemből, a román-magyar viszony történelméből hát radikálisan hiányzik az együttműködésnek a hagyománya. Gyakorlatilag persze vannak nagyon gyére elszórt példák, de egészében véve azt lehet elmondani, hogy a román-magyar történelem, a közös történelem a kiszorítósdinak a logikáját példázza, ugye abban a formában, hogy a mindkét fél, ugye a megfelelő alkalmakat kihasználva, a másik teljes kiszorítása mellett törekedett a pozíciók megszerzésére, illetve a terület vagy az intézmények fölött gyakorolt ellenőrzésnek a bebiztosítására, mindenféle empátia vagy hát ilyen odafigyelés mellőzésével a másik érdekeit illetően. Most ugye ez egy hosszú történet, ezzel többek között Szorin Mitu, egy számomra rendkívül okoszendes román történész foglalkozott sokat, de van két nagyon illusztris példa, két intézménynek a példája szemlélteti nagyon jól ezt a kiszorítósdi logikát. Ugye az egyik a Kolozsvári Egyetem, a másik a Kolozsvári Állami Magyar Színháznak a története. Ezt ugye sok részletbe kellene itt bele menni, amire nincs idő, de mindkét intézmény nagy általánosságban ugye a következő képpen példázza ezt a logikát. Ugye 1919-ben, amikor a románok berendezkednek Kolozsváron, akkor átveszik az egyetemet és átveszik a színházat, ugye a impozáns épületét a színháznak, és kifüstölik onnan a magyarokat maradéktalanul, és kizárólagos birtokba veszik ezt a két intézményt. Aztán 1940-ben, ugye a második bécsi döntést követően ez a történet megismétlődik fordított előjellel. Ugye a magyarok teszik ugyanezt a románokkal, mind az egyetemmel, mind a színházzal, és végül 45-ben harmadszor is megismétlődik a történet, megint csak úgy, hogy a románok űzik ki az intézményből, mindkét intézményből a magyarokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a két mikrotörténet, ugye, ami egy általánosabb trendnek a nagyon látványosan megmutatkozó példája, ez tényleg egy olyan beállítottságot tükröz, amiben a párbeszédnek nem igen van helye, és illúzió lett volna azt képzelni, hogy a 89 után előállt helyzetben ennek az együttműködés hagyományának a hiányát nagyon röviden pótolni lehetett volna. Most ez az egyik ok, ami miatt én azt gondolom, hogy a párbeszédnek tulajdonképpen nem volt esélye abban a helyzetben. A másik pedig, hát hogyha most már csak az események, magukra az eseményekre összpontosítunk, és kicsit belegondolunk annak az eseménysor részleteibe, akkor tulajdonképpen nagyon egyértelműen megmutatkozik az, hogy a román hatalom akkori birtokosainak nem igen fűződött érdeke a párbeszédhez. Ellenkezőleg ugye ők akkor a hatalmuk konszolidálásában voltak érdekeltek, és hát több jel van arra, ami arra utal, hogy ők viszont hamar fölismerték azt, hogy ez a konfliktus jól felhasználható annak érdekében, hogy megoldjanak problémákat, illetve a hatalmuk konszolidálásában fontos pozíciókat nyerjenek, vagy lépéseket tegyenek ebben az irányba. Ugye itt most akár azzal is lehetne folytatni, hogy ugye vannak olyan vélemények is, amik szerint maga a konfliktus az nem magyarázható meg teljes mértékben a román-magyar viszony feszültétevő előtörténetekkel, ezeknek az eszkalációjával, hanem számolni kell azzal, hogy itt valamiféle manipuláció is történt. Most ugye ez egy nehéz terület, én ebben nem szívesen megyek bele, de akárha csak arra gondolunk, hogy a esemény sornak volt egy olyan mozzanata, amikor az erőszakot még a halálos áldozatokat és a súlyos sérülteket okozó erőszaknak a kirobbanását még meg lehetett volna akadályozni, ugye, akkor, hogyha a hatalombirtokosai, a központi hatalombirtokosai beavatkoznak. Erre nem került sor, ugye, hogy miért nem került sor, az megint sokféle értelmezésnek lehet a tárgya, de minden esetre én ezeket annak a bizonyítékaként fogom föl, hogy a párbeszédnek tulajdonképpen esélyei nem voltak már abban a helyzetben.
Dr. Salat Levente nyugdíjas egyetemi tanár a mai napra kész vendége, a marosvásárhelyi Fekete Március 35 éves évfordulója kapcsán beszélgetünk. Hogyan illeszkedett a Fekete Március a 89-es romániai forradalom utáni politikai és társadalmi átalakulásnak a folyamatába a Fekete Március egyenlő mély állammal?
Hát akkor kezdjük a mély állammal, tehát ugye ennek a fogalomnak nagyon sokféle jelentése van, van ezek közül kettő, ami nagyon különböző irányba ágazik szét. Tehát van egyszer egy olyan jelentése, amit az összeesküvés elméletek forgalmazói használnak előszeretettel. Én ezzel nem szívesen foglalkozok. Van viszont egy másik jelentése a fogalomnak, amelyet a politika tudomány által realitásként kezelt, felfogott jelenség összefüggésében szoktak emlegetni, nevezetesen arra utalva, hogy az állami adminisztráció az mindig szükségessé tesz egy olyan adminisztratív, bürokratikus réteget, amelyik a politikai hatalomért folytatott küzdelmek alatt és mögött végzi tulajdonképpen a munkát, előkészít politikai döntéseket, illetve gyakorlatba ülteti a megszületett politikai döntéseket. Ezek rendszerint nincsenek kitéve a hatalomváltások, tehát a demokratikus rendszerekben a hatalomváltások periodicitásának, hanem több esetben elmozdíthatatlanok. És hát ezek az elfoglalt pozíciók rendszerint nagyon komoly befolyást és hát előjogokat szoktak eredményezni, amiknek aztán az a következménye második lépésben, hogy ennek az adminisztratív apparátusnak a tagjai, azok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a pozíciójukat átmentsék és újra termeljék ezeket a privilégiumokat, amikkel rendelkeznek. Na most ez a érdek hoz létre tulajdonképpen egy ilyen arctalan, megnevezhetetlen és személyekhez kötötten tulajdonképpen azonosíthatatlan politikai jelenséget, amit mély államként szoktak emlegetni egyes esetekben. Nem, hogy a fogalomnak ez az értelme nagyon is talál a romániai állapotokhoz, és jól meg lehet vele magyarázni azt, hogy mi történt tulajdonképpen Romániában a rendszerváltás körül. Ugye, tehát az most már sokak számára evidenciának számít, hogy lehet, hogy volt olyan mozzanata az eseménysornak, amit forradalomként lehet apostrofálni, de a lényeg tulajdonképpen az, hogy a korábbi párt elitnek egy második vonala vette át a hatalmat, és tulajdonképpen a korábbi elitnek egy jelentős része átmentődött a hatalomváltás, túlélte tulajdonképpen a hatalomváltást, és hát ilyen szempontból ugye kérdőjeles, vagy megkérdőjelezhet, hogy milyen értelmem lehet, vagy lehet egyáltalán hatalomváltásról beszélni. Most én szerintem ebbe a folyamatba illeszkedett tulajdonképpen a Fekete Március, illetve volt ennek az egész történetnek egy helyi szintje, ami talán fontosabb, ugye a dolgok megértését tekintve. Az nevezetesen, hogy helyi szinten ugye volt egy nagyon súlyos dinamikája annak, amit a kommunizmus és a kommunizmus legsötétebb éveinek az öröksége jelentett, az nevezetesen, hogy a Ceausescu diktatúra utolsó évtizedében rendkívül fölgyorsult a magyar intézményrendszer leépülése, a magyarok kiszorítása az állami apparátusból, az intézményekből, és a kiszorulás értelmesen azzal járt együtt, hogy ezeket a átvett pozíciókat románok töltötték be. Na most a korábbi rendszer összeomlását követően ugye a magyarok részéről egyrészt fel se lett annak a lehetősége, hogyha valóban volt hatalomváltás és forradalom, akkor az, ami korábban történt, az helyrehozható, azok a pozíciók, amelyekből kiszorultak a magyarok, visszaszerezhetők, illetve ennek ugye a következményei román oldalon azt jelentették volna, hogy azok, akik korábban pozíciókba kerültek, és nyilván sok mindennel járt együtt, ugye azoknak szembe kellett nézni azzal a lehetőséggel, hogy ezeket a pozíciókat elveszítik, és ez mindkét oldalon rendkívül virulens politikai erőt eredményezett. Na most az történt, hogy ugye az események leírásában ugye az egy fontos mozzanat, hogy mindkét oldal Ugye bombázta a bukaresti hatalmat azért, hogy ezekre a problémákra megoldást találjanak, ugye? Tehát egy rendszerszerű megoldást találjanak. Ugye, amire a központi hatalomnak nem volt jobb válasza, mint az, hogy ezeket a kérdéseket most félre kell tenni, ugye, és az új rendszer kialakítására kell összpontosítani, majd, hogyha erre sor került, ez megtörtént, akkor visszatérünk ezekre a kérdésekre. Most ez egy olyan válasz volt Bukarest részéről, amit nyilván nem tudta megnyugtatni sem román, sem magyar részről az ott forrongó kedélyeket, és hát ez a visszavonulása a központi hatalomnak, ugye, vagy az a gyengeség, amit a központi hatalom ebben a kérdésben akár a gyenge állam elmélete szerint, akár azért, mert tulajdonképpen érdekek fűződtek ahhoz, hogy ebben a kérdésben ne avatkozzanak be Bukarestből, ugye nagy mértékben vezetett el oda, ami aztán a konfliktus erőszakos fázisában történt.
Fontosnak tartom beszélni arról, hogy a Fekete Március esemény sorának a romániai magyar közösség politikai mozgásterére milyen hatása volt?
Hát ez egy érdekes kérdés. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy sokkal kisebb hatása volt, mint ahogyan ez várható lett volna. Most nyilván, hogy rövid távon nagyon felerősítette a magyar veszéllyel kapcsolatos félelmeket és ellenintézkedéseket, ugye eredményezett a román állam részéről, amik nyilván megnehezítették a kisebbségi érdekérvényesítésnek a törekvéseit, de tulajdonképpen ami a jövő alakítása szempontjából fontosabb volt, az nem ennek az eseménysornak az eredményeként fogható fel. Ugye, hát mi történt? Azt történt, hogy kevéssel, ugye 3 hónappal később, 1990. májusában megszervezik az első választásokat, amelyeken az RMDS, tehát az Erdély Magyarság politikai képviselete egy nagyon-nagyon látványos eredményt ér el. Ugye, a második legbefolyásosabb párt lesz az új parlamentben. Na most ugye ezt hozzá kell tenni, hogy az, aki megnyeri a választásokat, ugye az egy óriási fölénye van, tehát ahhoz képest az RMDS 7,5%-a nevetséges, de mégiscsak a második párt százalék arányát tekintve a parlamentben, ami hát egy nagyon komoly legitimitást ad az RMDS-nek, és ugyanakkor befolyást is. Tehát ez az eredmény, ez a választási eredmény teszi lehetővé azt, hogy az RMDS tulajdonképpen részt vesz az alkotmányozási folyamatban, ami ezután kezdődik el, és amit tulajdonképpen kialakítja annak a Romániának az intézményi rendszerét, amiben azóta is élünk. Most ennek a folyamatnak ugye vannak nagyon komoly, teljesületlen célkitűzései, de egészében véve azért nagyon-nagyon fontos vívmányokat tettek lehetővé, és hát ez, még egyszer mondom, hogy alig 3 hónappal a Fekete Márciust követően kerületet mindenre sor. Most az alkotmányozás az nyilván egy későbbi folyamat volt, de az, hogy ezt a pozíciót megszerezhette az RMDS ebben a folyamatban, az tulajdonképpen ugye nagyon látványosan ellentmond annak, amire akkor lehetett volna számítani, hogyha ez a Fekete Márciusi örökség sokkal súlyosabb, mint amilyennek kinézett.
Dr. Salat Levente nyugdíjas egyetemi tanára mai napra kész vendége, a marosvásárhelyi Fekete Március 35 éves évfordulója kapcsán beszélgetünk. Ismét egy ilyen mi lett volna, ha kérdés. Másképp is alakíthatta volna a kisebbségpolitikai irányvonalat a Fekete Március? Tervezhetőbb is lehetett volna a kisebbségi küzdelem?
Azt hiszem, hogy visszatérhetnénk, akkor egy kicsit még mielőtt válaszolok erre a kérdésre, a korábbi kérdéséhez, hogy tulajdonképpen az erdélyi magyarság politikai mozgásterét mikor látozta igazán. És hát itt van itt egy dolog, amit általában el szoktunk felejteni. Az nevezetesen, hogy túl azokon a hát nagy érdemekkel, ugye én két vonatkozásban is nagy elismeréssel beszéltem az erdélyi magyar politikai elit teljesítményéről, tehát az, ahogyan az RMDSZ létrejött és megszervezte az erdélyi magyarságot, másrészt pedig ugye az első választások nyomán kialakult erőtérben való pozícionálódása, ezek elévülhetetlen érdemek és sikerek. Ugyanakkor szerintem hiba volna nem látni, hogy tulajdonképpen az erdélyi magyarságot felkészületlenül érte az a helyzet, ami 89. decemberében a nyakába szakadt. Sokkal szakszerűbb válaszokat is lehetett volna adni helyzetekre, kérdésekre akkor, hogyha ha ez nem így történik. Na most ugye, hogy mi hiányzott ahhoz, hogy a kisebbségi küzdelem tervezhetőbb legyen. Ugye ez is egy összetett kérdés, itt sok mindenre kellene sort keríteni. Én most egy dolgot emelek ki ennek illusztrálásaképpen. Tehát én azt gondolom, hogy a fekete március az egy fontos jelzés volt, amiből le lehetett volna vonni következtetéseket, konzekvenciákat, korrekciókat lehetett volna alkalmazni a kisebbségvédelemmel kapcsolatos elképzelések terén. De van itt egy fontosabb dolog, hogy én szerintem hiányzott az erdélyi magyar politikai elit részéről a román félnek az alaposabb ismerete, illetve azoknak a határoknak a figyelembe vétele, amelyeket nem lett volna tanácsos feszegetni. Most, hogy itt mire gondolok konkrétan, igen, ez a kérdés sokat foglalkoztatott, különösen az autonómia esélyeinek és az autonómiával kapcsolatos küzdelem kudarcának a vizsgálata tekintetében. És arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a román államépítésnek és a román államfilozófiának a kisebbségi kérdés kezelésében van egy kánonja. Most lehet, hogy túlzás, amit állítok, de én azt gondolom, hogy rá lehet mutatni arra pillanatra, arra a dokumentumra, ami ezt a kánont, amit a román állam nevében felszólalók által rendkívül precízen betartott kánonnak az eredetét világíthatja meg. Iuliu Maniu 1924-ben tartott egy előadást Bukarestben az új román állam, Nagy-Románia kisebbségpolitikáinak, az politikájának az irányvonaláról. Most Iuliu Maniuról gyorsan idézzük fel, hogy ugye ő egy nagy szaktekintély volt, és teljesen legitimnak volt elkönyvelve ebben a kérdésben. Ő ugyanis néhány két évtizeddel korábban még a budapesti országgyűlésben a román kisebbség érdekeit képviselte, és 1907-ben az aponyi törvény vitájában nagyon aktívan vette ki a részét a román egyházak és a román magániskolák, felekezeti és magániskolák autonómiájának a védelmében. Tehát ezzel a tapasztalattal minden joga meg volt eljátszani ezt a szerepet Nagy-Romániában. Na most mi van ebben az 1924-es előadásban? Rendkívül érdekes, tehát az előadásnak az az alapgondolata, hogy a román államnak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hogy elejét vegye azoknak a hibáknak, amelyeket a magyar állam a maga részéről elkövetett, és amelyek olyan csúfosan megbosszulták magukat az ő vonatkozásában. Na most itt aztán az előadásban nagyon egyetemen ugye választ kapunk egy csomó kérdésre. Tehát arra a kérdésre például, hogy ugye sokat vitázunk mi erről, sokat hergeljük magunkat mi ebben a kérdésben, hogy mit ígértek nekünk a románok a gyulafehérvári határozatban. Ebből az előadásból nagyon világosan kiderül, hogy az autonómiáról szó sem volt. De pontosabban nem szó sem volt, volt volna szó, csak hogy egy nagyon tudatos döntés alapján határoztak úgy a nyilatkozat megszövegezői, hogy az autonómiáról nem esik szó. Ezzel szemben szó esik a korlátlan nyelvhasználati jogról az állam minden intézményében, és szó esik az egyházak és az iskolák autonómiájáról. Júlió Mányió egy helyen még a kulturális autonómia fogalmát is használja ebben az összefüggésben, de ugye ez egy nehezebb kérdés. Az egyértelmű ezzel szemben, hogy a két, tehát az állam, az egyházak és az iskolák autonómiája nagyon hangsúlyosan szerepel az ő elképzelésében, illetve, és itt jön a lényeg, na most bocsánat, mielőtt ezt mondom, tegyük hozzá, hogy ami ez idő szerint a román kisebbségvédelmi rezsim tekintetében létezik Romániában, az maradéktalanul illeszkedik ebbe a doktrinális elképzelésbe, és egy centivel sem haladja túl azt, ami ebben az előadásban megjelenik, illetve, és most jön a lényeg, ebben az előadásban van valami, amit az erdélyi magyar politikusok nem használtak ki lehetőségként, ez pedig az arányos képviselet az állami intézményekben, annak mindhárom hatalmi ágában. Tehát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Mányió szerint a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói hatalom összefüggésében is arányos képviseletet kell biztosítani a kisebbségeknek. Na most, ugye ez egy bonyolult történet, ebből nagyon-nagyon sok minden következve, és érdemes volna, pontosabban már késő, de hogyha már így mi lett volna, ha kérdés logikája szerint gondolkodunk, akkor érdemes volna elgondolni azon, hogy mi lett volna akkor, hogyha az RMDSZ nem az autonómia kérdését hegyezi ki a célkitűzéseit, hanem az arányos képviseletre az állam mindhárom hatalmi ága tekintetében. Ugye. Tehát a parlamenti képviselet az a választási törvény alapján ugye szavatolt. Az RMDSZ nagyon gyakran volt kormányzati pozícióban az elmúlt 35 évben, de minden esetben adhok megegyezések és konjunkturális választási helyzetek következtében került oda. Sohasem volt, ugye ez egy jog, egy intézményes berendezkedésként szavatolt jognak az eredménye az, hogy az RMDSZ része a végrehajtó hatalomnak. A bírói hatalom esetében pedig hát nagyon-nagyon esetleges az, hogy ott a arányos képviselet, illetve ott semmiképpen nem lehet erről beszélni, illetve ami van, az aztán még kevésbé, vagy még inkább az esetiség logikája szerint alakul, mint. Nos, tehát én ezzel tulajdonképpen azt akarom csak példázni, hogy ugye azt mondtam az imént, hogy felkészületlenül érte az erdélyi magyarság politikai elitjét a 89-es változás, és hogy minden érdemük elismerése mellett azonban számolni kell azzal, hogy voltak mulasztások. Ugye, tehát ha ez a kérdés mondjuk inkább ott van az elit látómezeiben, többen ismerik azt, hogy a román nemzeti doktrína mit tesz lehetővé, akkor talán egy sokkal reálisabb kisebbségpolitikai küzdelmet lehetett volna hát lehetővé tenni, illetve megspórolhattuk volna azt, ahol most tart a romániai magyar kisebbségi küzdelem, ott nevezetesen, hogy miközben a helyzet tulajdonképpen nagyon jó, ugye, tehát én szoktam ezt mondani, hogy ha őszinték vagyunk, akkor látnunk kell azt, hogy az erdély magyarság helyzete Trianon óta soha nem volt elfoghatóan jó, ugye, mint politikai, mint jogi, mint gazdasági értelemben. És ezzel együtt az erdély magyar kisebbségvédelem egy kudarc történet, ugye, nem tudjuk tulajdonképpen értékelni azt a jó helyzetet, amiben élünk, mert folyamatosan ránk nehezedik a nem teljesült céloknak a tudata. Ugye most az, hogy erre miért van szükség, hogy ezt az RMDSZ hogyan használja ki a politikai mozgósítás céljára, ugye azt most nem feszegetném, viszont hozzá kell tenni, hogy erre meg azért van szükség, mert ugye az világos, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha az RMDSZ kormányon van, ugye ez teljesen világos, hogy de teljesen más sok a mindennapok akkor, amikor az RMDSZ végállító hatalom részese. Ellenben, hogyha mindez nem az esetiség logikája szerint alakulna így, hanem egy intézményes berendezkedésnek a törvényes következménye lenne, akkor nem volna szükség erre a mobilizációs bukfencre, hogy folyamatosan olyan célokkal kell mozgósítani az embereket, amik alapján biztosítani lehet a parlamenti képviseletet, illetve szerencsés esetben a végrehajtói hatalomban való részvételt.
Beszélgetésünk végéhez közeledve beszéljünk a jelenről, illetve a jövőről. Hogyan befolyásolták 35 évvel ezelőtti marosvásárhelyi márciusi események az erdélyi magyarok és románok közötti viszonyt hosszú távon?
Hát nézze, azt kell mondjam, hogy szerencsére a közvélemény nagyon gyorsan felejt. Ugye, tehát noha ugye ezek a sebek, ezek begyógyultak, de bármikor feltéphetők mindkét részről. Egészében véve ami azután történt, ugye most kicsit folytatva azt, amit egy korábbi kérdésre válaszolva mondtam, hogy az 1999 májusi választások tulajdonképpen nagyon más pályára állították a dolgok alakulását, de a közvélemény biztos, hogy nem függetlenül ettől, de a közvélemény is tulajdonképpen napirendet ért a dolgok fölött, és valahogy a normalitás medrébe terelődtek a dolgok. Itt is fontos hangsúlyozni, hogy annak, hogy itt tartunk, nagyon nagy szerepe volt az RMDSZ feladatvállalásának és az elvégzett munkának, azzal, hogy az RMDSZ nagyon gyakran volt része a kormánykoalíciónak, hogy ott tulajdonképpen a miniszterek általában véve jó munkát végeztek. Ez egészében véve a közvélemény szintjén megerősítette, konszolidálta a magyarok iránti elismerést, ugye, tehát nem a magyar veszélynek a logikája szabta meg a mindennapokat, hanem a közhangulatot, hanem az, ugye, tehát például nem szokott ez nagyon gyakran tudatosulni, ugye, tehát főleg nem látom én azt, hogy a nyilvánosságban nagyon gyakran volna erről szó, de azért azt hiszem, hogy van legalább két olyan példa, amikor az RMDSZ részvétele a kormányban igen komoly rendszer szintű eredményeket produkál, gondoljunk csak az egészségügyi kártyáknak a rendszerére, vagy a betétdíjas rendszernek a... Ugye ezek tényleg olyan a mindennapok szintjén mindenkit, vagy nagyon-nagyon sokakat érintő hát megvalósítások, amelyek igen komoly RMDSZ-es részvétele hát, lettek realitásokká. Nos, ilyen példák, ugye sok ilyen van még, ugye azt gondolom, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a mindennapok szintjén tulajdonképpen nem a vásárhelyi eseményeknek a tudata befolyásolja az együttélést, hanem ezek a pozitív tapasztalatok.
Mondta ön, hogy bármikor feltéphetősk a sebek, nyilván azért, mert a magyar ellenségkép az régóta része a román identitástudatnak, és hát fordítva is így van ez, mindkét közösség hiszterizálható a másikkal. Még van kiút?
Hát nézd, igen, szerintem van, egyértelműen van. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a kiúton bukdácsolunk hosszabb ideje. Tehát én erről nézve azt gondolom, hogy tehát azt, hogy miért feltéphetők a sebek, hát azért, mert tulajdonképpen miközben a politikai elit, ismétlem, ezzel nem akarom az elhangzott felsorolt pozitívumoknak a jelentőségét kisebbíteni. De egészében nézve azt kell, hogy lássuk, hogy mind a román, mind magyar részről a politikai elit kudarcot vallott egy olyan kisebbségi rezsimnek a létrehozása és fenntartható működése tekintetében, amely kölcsönös megállapodásra mind két oldalon vállalt elvekre alapozott lenne, ugye, és ennek a következménye ugye az a furcsa paradoxon, hogy az erdély magyar kisebbségvédelmet az elért eredmények ellenére egy ilyen kudarc szemlélet uralja. Most egyfelől van ugye ez a nem túl pozitívnak tűnő adottság, másrészt viszont, hogyha a mindennapok szintjén nézzük meg, hogy mi történik, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ott azokat a problémákat, amelyeket a politikusoknak nem sikerült maradandóan az elvek szintjén megoldani, kezelni, azokat az emberi jóérzés, az együttérő embereknek a jóérzése folyamatosan megold, ugye az informális helyzetekben számtalan példa van arra, hogy az élet megy előre a normalitás útján, és az együttélésnek nagyon szép mintázatai rajzolódnak ki. Most mindenekutána említettem korábban az egyetem, a Kolozsvári Egyetem és a Kolozsvári Magyar Színháznak a példáját rossz összefüggésben. Hadd említsem most meg, hogy én azt gondolom, hogy a történetnek egy nagyon-nagyon szép ívét példázza az, hogy pont ez az a két intézmény, ez idő szerint Kolozsváron, ami azt bizonyítja, hogy a román-magyar együttélésnek vannak alternatívái, és hát, talán jövője is.
Zárjunk ezzel a bizakodással. Dr. Salat Levente nyugdíjas egyetemi tanár volt a mai napra kész vendége. Őt hallották az elmúlt közel 50 percben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm a lehetőséget.